Márk evangéliuma 11. fejezetéből. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 11. fejezetében következőképpen szól a virágvasárnapi történet. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfágéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk: menjetek az előttetek lévő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikort megkötve, amelyen még nem ült soha senki, oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikot, az ajtó elé kötve, kinn az utcán is eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikot. Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy a Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikot, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába 12-vel. Köszönjük, mennyei atyánk, ezt a csodálatos ünnepet, amely mindig emlékeztet bennünket. Most is azért imádkozunk, hogy te magad emlékeztess minket, a Szentlélek ereje által és az igék által, mindarra, amire szükségünk van. Amen.
Amen.
Tessenek helyet foglalni. Az elmúlt vasárnap a getsemánéi küzdelemről olvastunk, már 14-ből, és megállapítottuk, hogy milyen fontos a meghajlás az Isten akarata előtt. Most kicsit visszább lépünk, és virágvasárnapi eseményekkel foglalkozunk. Abban a témakörben, hogy milyen hatalmas a mi Urunk, tényleg ő egy, valóban egy király, sőt nem csak király, hanem proféta. És most úgy tekinthetünk rá, mint aki előre, nem csak előre tudott mindent, hanem előre el is rendezett mindent. Igen, az Úr valóban mindent előre elrendezett. Előre jelezte az ő szenvedéseit tanítványainak, hogy ne érje őket meglepetés, bár minthogyha úgy látnánk, hogy elment a fülük mellett, legalábbis az a része biztosan, ami a Jézus emlékeztetéseiben van, hogy nem csak a szenvedéseiről beszél, meg a kereszt haláláról, hanem a feltámadásáról. Ez mindenképpen elment a fülük mellett, és emlékeztette az Úr Jézus a keresztre őket, hogy kereszthalállal kell neki meghalnia. Megimádkozta ezt. Sőt, előre könyörgött főpapi imájában azért, tényleg mindent előre elrendezett, előre könyörgött főpapi imájában, ami János 17-ben van leírva, hogy az ő tanítványai, az ő követői egyek legyenek az egységért. Ami el kell, hogy gondolkoztasson ma is bennünket, ezt a gyülekezetet is, meg minden gyülekezetet, hogy, és minden testvéremet, kivétel nélkül, aki a gyülekezet tagja, hiszen arról van szó, arról beszéltünk, a ügyintéző pásztor révén is, meg a vezetőség révén, hogy elkötelezett hívők vagyunk. Elkötelezett hívők vagyunk, mindnyájan. Egyek vagyunk, egységben vagyunk. Jézus ezért imádkozott. Ő előre imádkozott, hogy a hívők egyek legyenek. És akkor ő ott lesz közöttük, és akkor meghallgatja az imádságokat. És áldások sokasága árad ki, mint a Hermon harmatja, amely alá száll, mint a drága olaj. Úgy árad az isteni áldás, ahol egyek vannak, egyek a hívők. De én hiszem, hogy akik egyek ebben a gyülekezetben is, egységben vagyunk, teljes egységben, lelkileg, szellemileg, fizikálisan is, hiszen összejövünk, hétköznap, vasárnap, árad az Isten áldása az életünkre is. Akik ezt így nem gyakorolják ebben a gyülekezetben, mert sajnos vannak, akik nem gyakorolják, azért nem vonja meg Isten tőlünk az áldást, akik gyakorolják, hanem magukat elkezdik ki azok, akik ezt nem gyakorolják. Ezt így őszintén meg kell, hogy mondjam. Tehát, ha akarod, hogy nagyobb áldás legyen az életeden, akkor gyakoroljad, kedves testvérem. Jézus ezért imádkozott. Ő ezt előre elrendezte, hogy az övéi egyek legyenek. Előre megjövendőlte Jézus az ő visszajövetelét is. Hiszen a Biblia, minden evangélium így szinte egy egész fejezetet szentel erre nézve, hogy Jézus beszél az ő visszajöveteléről. Beszél Jeruzsálem pusztulásáról, aki nem ismerte fel a meglátogatásának az idejét, és beszél az ő visszajöveteléről. És ez bekövetkezik. A nagy héttel kapcsolatban mondhatjuk azt, hogy azt lehet megfigyelni, hogy az események elgyorsulnak. Elgyorsulnak az események. És néhány nap alatt bekövetkezik az, amiért jött az Istennek a fia. És a megváltás elkészül a világ számára. De így lehet ez a visszajövetelével kapcsolatosan is. Egyszer csak hirtelen felgyorsulnak az események. Már most is látjuk, hogy sűrűsödnek az események. És bekövetkezik az ő visszajövetele és a mennyasszony gyülekezetnek az elvitele. Krisztus mennyasszonya vagy? Készülsz? Valóban várod őt, felemelt szívvel, felemelt fejjel, akkor ott leszel te is, ha bármikor visszajön. Vagy ha halállal viszel, ha addig nem jön vissza, ott leszel az övéi között. De most figyeljük meg Jézus bevonulását Jeruzsálembe, mennyire tudatos volt minden mozzanata, minden lépése, minden intézkedése. El kell, hogy gondolkozzunk rajta, és gondolkozzam rajta, hogy mennyire tudatos az én hívő életem. Mennyire tudatos az én Krisztus követő életem. Vagy talán úgy olykor-olykor, hát fölbuzdulok, utána visszatántorodom, ahogy mondta ez egyszeri hívő, hogy hol fent, hol lent. Hol fent, hol lent. Így mondta magáról. Őszinte volt. Hogy van ez a te életedben? Hát persze mondhatja valaki, hogy hát nem lehetünk mindig a csúcson. De hát az Úr nem is akarja, hogy ott legyünk a szakadék mélyén. Hát valahogy ki akarja egyensúlyozni az életünket. Mennyire tudatos. És mit tudja kiegyensúlyozni az életünket? Ha nem az, hogy foglalkozunk az Úr dolgával, az igével. Múlt héten is fölhívott az egyik testvér, és akkor sorolta, hogy mit olvasott az áhítatos könyv szerint. Hogy olvasta, hogy a kakas megszólalt. És a kakas megszólal. Te életedben is. Mert Jézus ugye megmondta Péternek, hogy hogy lesz, és kakas megszólalt. És akkor Péter magába szállt, és kifordult az ajtón, és sírt, keservesen sírt. Hogy mi ez a kakas, ami emlékeztet minket, hogy nem jó helyen vagyunk, nem jól szóltunk, nem jól cselekedtünk, nem vállaltuk Jézust. Megtagadtuk őt, bár nem akartuk, de hogy akartuk, de mégis beleestünk abba. Nem méltóképpen cselekedtünk, nem voltunk hivatásunk magaslatán, mint tanítványok. És a kakas megszólal. Bizonyos jelek mutatják, hogy nem ott vagy, ahogy kellene. Nem úgy vagy, ahogy kellene. Akkor azt vegyük mégis kegyelemnek. Mert Jézus nem azért mondta Péternek is, hogy hát elítélje őt, csak hogy emlékeztesse. És nekünk kell az ige, és kell a testvéri közösség is, a gyülekezet is, és kell a ima közösség is, hogy az Úr emlékeztessen bennünket, helyre tegyen minket, és használjon minket azért, hogy mi másokért is tudjunk imádkozni és könyörögni. Az Úr előre elrendezett mindent. Ott van ez a prózai dolog, ez az állat, ez a szamárcsikó. Tehát, ugye, Pálán történetében is olvasunk arról, hogy a szamár, amin ült, a Bálán szeme pedig, hát proféta lett volna, de nem Izrael profétája volt, ő pogány proféta volt, de vak volt, mert a villogó angyal, a villogó kardal ott volt előtte, és ő nem látta. Ő neki ment volna, hogy levágja az Úrnak az angyala, aki gátolta volna abban a dologban, amit ő akart csinálni. És a szamárnak nyílt meg a szeme, és a szamár megállt, és nem ment tovább, és megverte a szamarat, és akkor megint csak nem. Oda szólította a falhoz a szamár őtet. Szóval makacsálat a szamár, ebből láthatjuk meg, tudjuk a mindennapi életből is, akik hallunk ilyen történeteket. Én azt látom, hogy Jézus még mintha meg is szelídítette volna ezt a szamarat. Mert azt mondja az ige, hogy még soha nem ült rajta ember. Aztán azt is mondja az ige, hogy Jézus olyan sírba tették, amiben még halott soha nem feküdt. Érdekes dolgok ezek így elgondolkozni rajta. Egy szamár, amin még ember nem ült. És akkor ő fölül rá, és nem makacskodik az állat. Hanem megy szépen, engedelmesen, és mindent úgy tesz az a szamár, mint ahogy szükséges. Hát bocsánat, akkor így magamra veszem, most nem nem a testvérekre mondom, de hogy félreértsék, csak magamra veszem, hogy ez a Szamár, aki én vagyok, tudok-e ilyen engedelmes lenni, ilyen szelíd lenni, és nem makacskodni, hanem engedelmes lenni Krisztusnak, és nem okoskodni, és nem állni ellent neki. Hogy vagyunk mi ezzel? Jézus elrendezte a szamárcsikot. Elküldte két tanítványát, hozzátok el a szemközti faluból. Hát ha betálni, akkor Betfágéból hozzátok el. És mint aki valóban proféta, még profétánál is nagyobb, de hát a proféták is, német profétánál olvassuk, például Elizeusnál is, hogy olyan dolgokat látott, amiket más nem látott. Jézus is az ő lelki, szellemi szemeiben látja a következő faluban, Betfágéban, hogy ott van az a szamár, más evangéliumok szerint csikójával együtt, és azt mondja a tanítványainak, oldjátok, menjetek el, oldjátok el. És ha reklamálnak, akkor mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá. És el fogják bocsátani. Ez mind pontosan így történt. Forgatókönyv szerint. Nem lehetett volna ezt pontosabban kitalálni, megrendezni. Néha a mi életünkben is történhetett ilyesmi, mint hívő emberek életében. Én most nem tudnék rá példát mondani, de gondolkozzunk el. Már hallottam is, meg talán mondtam is, hogy jobban nem is lehetett volna elrendezni. Vagy ha én kigondolom, hogy így vagy úgy lesz emberileg, az biztos, hogy nem jött volna úgy össze, mint ahogy az Úr azt elrendezte. És ha ilyen tapasztalatunk van, akkor adjunk hálát, és dicsérjük az Urat. Mert amit ő elrendez, az tökéletes. Itt is elrendezte azt, hogy meglegyen ez a szamárcsikó, mert hiszen miért kellett ennek meglennie? Mert így volt megírva. Így volt megírva az Zakariás próféta könyvében, akár ugye föl is olvashatjuk nyugodtan, mert nagyon jó ezt fölolvasni szó szerint, könnyű kikeresni, Zakariás 9.9-ben van, következőképpen. Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Van tovább is, de nem olvasom tovább, mert az már Krisztusnak a visszajövetelére vonatkozik. Majd megnézhetik a testvérek. De ez, a 9. vers, ezt vonatkoztathatjuk nyugodtan a Jeruzsálembe való bevonulására, hiszen maga Jézus is ezt így vonatkoztatta magára. Azért küldte el két tanítványát, hogy hozzák el azt a szamarat, mert ő nem másképpen akar bevonulni, nem gyalog, nem is lovon, hanem éppen szamáron, mert ez beszédes volt, ez mutatott valamit. Ez azt mutatta, hogy Jézus egy alázatos ember, bár az Istennek a fia, bár próféta és király, de ugyanakkor mégis az ő programja az egy, az alázatnak, a megváltásnak a programja, amivel bevonul Jeruzsálembe. Figyeljük meg most a Jeruzsálembe való bevonulását. Ez nem történhetett meg, sem előbb, sem később. Ekkor kellett megtörténnie, a maga idejében. A zsidó vezetők már előbb félre akarták őt tenni az útból, hogy így mondjam, szó szerint így mondjam, meg akarták őt ölni, de nem tudták, nem tehették. Akadálya volt ennek. Isten nem engedte, hogy ez megtörténjen. Ama nevezetes húsvétkor kellett ennek megtörténnie. Sem előbb, sem utóbb. Majd ezt mondták a zsidó vezetők, hogy ne az ünnepen történjen ez meg, hanem majd az ünnep után, hogy nehogy zavargás legyen a nép között. De Isten nem engedte, hogy később se, hogy később lehalasztódjon ez, hanem azon a bizonyos páska ünnepen kellett mindannak beteljesednie. Itt tehát nem a nép vezetői kezében volt a hatalom, csak látszólag volt a kezükben a hatalom, meg Pilátus kezében, hiszen Pilátusnak is azt mondja Jézus, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, ha belülről nem adatott volna neked. Tehát itt a hatalom, és itt az időzítés, a forgatókönyv, ez az Úrnak a kezében van. És ő tudja, hogy mikor, mit kell cselekednie. Már említettem az imaórán is, hogy őt semmi nem tántoríthatta el attól, hogy Jeruzsálembe menjen, noha tudta, hogy ott mi vár rá. Azt olvassuk az egyik evangéliumban, hogy a tanítványok előtt ment, nem közöttük, nem utánuk ment, de nem is közöttük ment, hogy beszélgessen velük, hanem előttük ment, néma csendben ment Jeruzsálembe, ment fel Jeruzsálembe. És a tanítványok féltek. Ebből láthatjuk, hogy nem egy egyszerű dolog volt ez, hanem itt az Úrnak a eltökéltsége, elhatározása nagyon erős volt, hogy neki akkor oda kell menni. Gondoljunk például Pál apostolra, hogy mennyire könyörögtett neki, amikor ment Jeruzsálembe a harmadik missziós útnak a végén. És azt mondták Pálnak, hogy Pál, ne menj Jeruzsálembe. Még volt egy proféta is, Agabusz, aki levette Pálnak az övét, és megkötözte vele. Azt mondja, így kötözik meg ezt az embert. És akkor sírva könyörögtek a hívő testvérek. Ne menj Jeruzsálembe. De azt mondta, hogy nekem Jeruzsálembe kell menni. Mert még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat. Hát, ha Pál ilyen eltökélt volt, akkor mennyivel inkább a mi drága urunk. Testvérek, mi mennyire vagyunk eltökéltek. Elhatározottak. Mi mennyire vagyunk terve bizonyossággal, hogy milyen úton kell haladnunk, hogy mit kell tennünk, mit kell cselekednünk, mi az, amit nem kell tennünk, és mi az, amit tennünk kell, amire igyekeznünk kell. Azt mondja Pál apostol, hogy amik hátam meget vannak, azokat elfelejtve, amik pedig előttem vannak, azoknak nekidőlve cél egyenest igyekszem az én terül való elhívásomnak a jutalmára. Hát ha Pál ezt mondja, akkor mennyivel inkább Jézus. És legyen előttünk ez. Ahogy írja a zsidókhoz írott levél is. Hogy nézzünk fel a mi hitünk fejedelmére, az Úr Jézus Krisztusra. Aki nem törődve azzal, az előtte levő szenvedésekkel keresztet szenvedett. Majd pedig az Isten jobbjára ült. Jó alkalom volt ez a világvasárnapi bevonulás arra, testvérek, hogy a szívek megnyíljanak. Különösen leírja János evangéliuma, hogy miért. Mert azt írja, hogy sokan jöttek el Betániából, sok-sok zsidó jött el, ahol közvetlen a bevonulás előtt történt az pár nappal, hogy Jézus a Lázárt a halálból föltámasztotta. Óriási dolog. Nem csak betegeket gyógyított, hanem halottakat támasztott fel. Naini ifjút, Jairus leánykáját, aki 12 éves volt, majd pedig Lázárt, aki egy meglett ember volt, és meghalt, és föltámasztotta. Már negyed napja ott volt a sírban, és Jézus szólt, Lázár, jöjj ki! És a sír kiadta őt. Kijött. Noha meg volt kötözve. Az isteni erő kitette őt a sírból. Azt mondta, hogy oldjátok le, hogy meg volt göngyölve, magától mozogni sem tudott volna, de az isteni erő hatalom kitette őt a sírból. Úgyhogy teljesen lenyűgözve voltak emberek, és a tanítványok, 12 tanítvány, 72 tanítvány, és sokan mások, akik jöttek és hozsannáztak. Valóban, ahogy mondta fiam Laci, hogy ez a szó, ez nagyon egy titokzatos, hiszen ugye eredetileg tényleg ezt jelenti, hogy segíts meg, könyörülj rajtam. De én úgy mondom, hogy ez a szó már a hívő szívekben már üdvkiáltássá változott. Az alázatnak és az Istenre való utaltságnak az üdvkiáltása. Hozsánna. Egy alázatos. Mint ahogy olvassuk más helyeken is, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megsegítelek, és te dicsőítesz engem. Mert igen, közel van egymáshoz a kettő. Az igazi Istenbe vetett bizalom, az alázatnak a bizalma, hogy rá vagyok utalva az Isten segítségére, testileg, lelkileg, mindenféleképpen, szellemileg rá vagyok utalva, és csak tőle remélhetem a segítséget. És ha orvoshoz is megyek, akkor nem az orvosokban bízom, hanem az Úrban bizakodok. Mert az Úr az, aki segíthet. Ő könyörülhet. Hozsánna. Legyen ez a mi szavunk is, testvérek. Egy alázatos üdvkiáltás. Hogy teljes bizalmunkat ő belé vetjük, és ez valóban kedves, ez gyönyörűséges az Úrnak, hogyha vannak emberek ma is, akik az ő bizalmukat, hitüket belé vetik az ő Urukba, az ő Istenükbe, aki azért jött, hogy megváltson bennünket. Megnyíltak a szívek. Megnyíltak a szívek, és hozsánnát kiáltottak, áldott, aki jön az Úr nevében. Mesiási jelszavak voltak ezek. Nem sajnálták a felső ruhájukat oda tenni a szamárra teríteni, sőt, a porba teríteni, hogy azon, mint egy szőnyegen keresztül menjen, vonuljon be Jézus velük együtt Jeruzsálemben. Micsoda mozgalom volt ott, hiszen úgy belegondolok, hogy hova rakták le a felső ruhájukat a porba. Utána, amikor már túlmentek, akkor szedték föl, szaladtak előre, megint lerakták. És így vonult be Jézus Jeruzsálembe, üszkiáltások között, és örvendező sokaságban. Egy ének azt mondja, hogy mindenem az Úrnak adom, minden az övé. Kezemet is néki adom, hangomat is néki adom, szívemet is néki adom, az életemet neki adom, pénzemet is neki adom, minden az Úré. Csodálatos munkát tud elvégezni az Úr az életünkben, hogyha hiszünk benne, ha engedelmesek vagyunk. Semmi sem drága akkor az Úrért. Ez egy imahád is arról beszél, hogy nem volt semmi sem drága sokaknak, akik megnyitották a szívüket és a elszényüket is. Különben nem lett volna ez az épület a miénk. Azt mondja az ige, hogy akik befogadják őt, befogadták őt, befogadják őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És ez egészen más egy Isten gyermeke, mint aki csak egy embernek a gyereke. Mert az már az Istennek a gyereke. Az Istennek a gyereke vagy? Vagy még csak emberi szülőknek a gyereke vagy? Akkor nincs üdvösséged, ha csak emberi szülők gyereke vagy. Nincs üdvösség. Mert ugye azt mondja, Révész Árpád testvér is mindig azt mondja, hogy a széles útra születünk, testvérek, ne felejtsük el. Nem a keskeny útra születünk, a széles útra. És hová vezet a széles út? Az a veszedelemben vezet a kárhozatban. Élhetsz akármilyen nagyszerű, sikeres földi életet, mégiscsak oda vezet az. De ha megtérsz, akkor az a mennybe vezet az az út. Ünnepeljük mi is a királyt, az Úr Jézus Krisztust. Azt mondták itt ezek a törvendező emberek, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, mert bizony sokan jöttek akkor is, akik nem az Úr nevében jöttek, hanem a maguk nevében. Nem volt köszönet abban. De áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Már lelki szemeikkel látták az eljövendő országot. Lehet, hogy kicsit másképpen gondolták, de azon is lehetett segíteni. Mert hogyha Jézus követői maradtak, akkor kitisztult az ő látásuk. Egy szellemi látássá vált. Mert azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való örvendezés. Egy lelki ország, egy lelki templom épül fel Jézus Krisztusban. Azt fogták rá az Úr Jézusra, azzal próbálták vádolni, hogy azt mondta, hogy hát lerontom a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Ugye a heródesi templom gyönyörűségesen épült fel, de még nem is volt készen, mert már éveken keresztül épült, de már lehet, hogy addigra készen volt, mire ugye Jézus szenvedett, de mikor még született, még akkor nem volt készen, de egy gyönyörű templom volt, és akkor azt mondja, hogy lerontom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem, de nem arról volt szó. Mert Jézus azt mondta, lerontom ezt a templomot. Ezt a templomot. Az ő testének templomáról beszél. És három nap alatt fölépítem. Harmadnapra föltámadt diadalmasan. Félreértették, nem értették. Nem volt szellemi látásuk. Még a Bibliában is eltéved az, akinek nincs hite, nincs szellemi látása. De kitisztul a látás, hogyha olvasod, hogyha hiszel, akkor egyszer csak lehull a lepel, megtérsz az Úrhoz, lehull a lepel, és látni fogod őt, a drága megváltót, és követed, és az Isten országa kibontakozik előtted. Milyen programmal jött Jézus? Hogy kezdte a munkát? Azt mondja, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, a mennyek országa. Eljött az Isten uralma. Hát akkor helyezzük az ő uralma alá az életünket. Vessük az ő uralma alá, mert ez jó nekünk. Ez kell nekünk. Mi nem tudjuk magunkat, az életünket üdvözíteni, kormányozni, vezetni. Eltévedünk. De hogyha az ő uralma alá hajtjuk a fejünket, az életünket, akkor haladunk az üdvösség felé. Mindezekből látjuk, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus előre tudva mindent megfontoltan cselekedett, előre elrendezett minket, mindent, és úgy vonult be Jeruzsálembe. Az igének a végén olvasunk egy döbbenetes mondatot, azt mondja a 11. vers, hogy ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, mivel már későre járt az idő, kiment Betániába 12-ben. Mindent megnézett. Jézus bejön a mi templomunkba is, a mi gyülekezetünkbe. Jézus a mi életünkbe is beletekint. Neki joga és hatalma van arra, hogy mindent megnézzem, és neki véleménye is van. De az igét, ha tovább olvasnánk, akkor láthatjuk, hogy Jézusnak volt véleménye is, volt cselekedete is, hiszen egyrészt jelképesen is tett valamit, ami megdöbbentő dolog, a fügefa kiszáradt, ugye a fügefa jelképezi Izraelt, és ez egy elgondolkoztató dolog. Másrészt meg a templom tisztítása, hogy Jézus kiűzte onnan az árusokat, pénzváltó asztalait felforgatta, és azt mondta, az én atyám háza, imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Jézusnak van szava az életünkhöz. Ő mindent megnéz, ő mindent megvizsgál, ha olvassuk az igét, vagy hallgatjuk, és az igét, akkor tapasztaljuk, hogy szól hozzánk az Úr. Ha magunkra vesszük, szól hozzánk. De nem akar elítélni bennünket, hanem megmenteni, megtisztítani, és az üdvösségre vezetni. Áldassék az ő szent neve. Azért, hogy ő valóban király, és ő mindent tud, és ő minden bölcsen rendez, minden mai napig is, és világ végezetéig. Amen.